Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 42. adása. Merre tart a lisszaboni folyamat? Egyre több szolgáltatást liberalizál ugyanis az Európai Unió, de vajon nő-e a versenyképességünk és közelítünk-e az Egyesült Államokhoz és Japánhoz? Mai műsorunkban erre a kérdésre keressük a választ. Szó lesz arról is, hogy mik azok a versenyügyi jogszabályok, amikre oly sokszor hivatkozunk. Kiderül továbbá, hogy ki és milyen indokkal igényelhet pénzt az 500 millió eurós úgynevezett globalizációs alapból. Tartsanak velem az elkövetkező szűk fél órában. Először nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit, Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Magyarország tett egy javaslatot arra, hogy hogyan is kellene elosztani a bor, illetve szőlő támogatásokat. Mi lenne ennek a javaslatnak a lényege?
Igen, Magyarország azt a lehetőséget használta ki, hogy a polgárminiszterek első alkalommal nyitottak vitát a borreform tervezetéről, amit a bizottság néhány héttel ezelőtt terjesztett elő. És magyar részről éppen azt jegyezték meg, hogy talán még nem volt egyetlen olyan bizottsági javaslat sem a közös agrárpolitika különböző ágazatainak a reformja keretében, amely ennyire ellentmondásos lett volna, és annyira távol állt volna a magyar érdekektől, mint amennyire éppen a bor és szőlőágazat reformjára vonatkozó javaslat. Magyarország tulajdonképpen azt kifogásolta, hogy a pénzek elosztásában a legnagyobb, a legdöntőbb szó, a legdöntőbb szempont az lenne igazából, hogy a tagállamok korábban egy bizonyos történelmi bázison mekkora támogatáshoz jutottak annak idején. Azok az országok járnak ezzel jól, Spanyolország, Franciaország és Olaszország, amelyek korábban is nagy termelők voltak. Az Európai Bizottság olyan alapon osztaná a pénzt a tagállamok számára ki, hogy figyelembe venni tulajdonképpen azokat a borfeleslegeket is, amit annak idején ugye előállítottak, amikor meghatározza az egyes országokra jutó arányokat, pénzügyi arányokat.
Magyarországnak ugye a másik problémája az lett volna, hogy a bizottság megtiltaná azt, hogy cukrot adjanak a borhoz. Ez is elsősorban a nagy bortermelőknek, tehát a déli államoknak kedvezne?
Ez az eljárás egyébként elsősorban ugye nyilván azokban az országokban használatos, ahol az időjárás nem annyira kiszámíthatóan meleg. Ugye itt főleg Németország, Magyarország és Luxemburg egyébként, amely szintén ugye éjszakapra a fekvő bortermelő ország, még a kicsi is, ágáltak az Európai Bizottság javaslatával szemben, és nagyon úgy néz ki, hogy őket még más országok is támogatták egyébként, akik nem feltétlenül bortermelők, nem országokról van szó. Úgyhogy itt azért elképzelhető, hogy az Európai Bizottságnak ez az elég radikális javaslata olyan ellenállásba fog ütközni, ami végül is nem fog majd átmenni a tanácson.
Magyarország az bíróságon támadta meg az Európai Bizottságnak azt a döntését, amelynek értelmében csökkenne a Magyarországnak kiadott széndioxid kvóta mennyiség. Tulajdonképpen ez az egész széndioxid kvóta kereskedelem mire jó, illetve mi ennek a lényege?
Az egész széndioxid kvóta kereskedelem tulajdonképpen a léghalat változás küzdelembe illeszkedik be. Tehát az egyes országoknak természetesen különböző mértékű széndioxid kiadás csökkentést kellett előrányozniuk. Az Európai Unió úgy gondolta, hogy talán a legcélvezetőbb eszköze ennek a kiadás csökkentésnek az eléréséhez, hogy az emisszió kereskedelem lenne, az egyes országok kidolgoznak úgynevezett nemzeti allokációs terveket. Számba veszik azokat a létesítményeket, ipari létesítményeket, nagy szennyezőket, amelyek rengeteg széndioxidot bocsátanak ki, és tonnára meghatározva tulajdonképpen mindegyiknek meghatározott kvótát adnak ki.
Magyarország most mit kifogásol a konkrét esetben?
Most tulajdonképpen arról van szó, hogy a Magyarország el kell készíteni a többi tagállamnak is 2008-2012-es időszakra vonatkozó kibocsátási tervet. Az Európai Bizottság ezt a tervet tavasszal, április folyamán megvizsgálta, és úgy döntött, hogy Magyarország túlságosan sok kvótát osztott ki, tehát sok szennyező kvótát osztott ki az ipari létesítmények között. Magyar úgy gondolta, hogy a magyar kormány túlságosan nagyvonalú volt a magyar ipar képviselőivel, mintegy olyan 12,4%-kal önhatalmulag tulajdonképpen csökkentette a kvótát. Magyarország hosszas gondolkodás után, és két nappal a határidő lejárta előtt, úgy gondolta, hogy az Európai Bíróságon támadja meg az Európai Bizottságnak ezt a döntését.
És ha már az Európai Elsőfokú Bíróságnál tartunk, egy szokatlan esemény történt Brüsszelben, ugyanis részleges kártérítésre ítélte a testület az Európai Bizottságot, amiért az jogellenesen tiltott meg egy vállalati fúziót.
Azért érdekes, mert ez az első eset, hogy az Európai Bíróság arra utasítja az Európai Bizottságot, hogy akár részlegesen fizessen kártérítést egy olyan döntésért, amivel gazdasági károkat okozott egymással fúzionálni kívánó cégeknek. Az ügy egyébként 2001-re nyúlik vissza, amikor két francia villamosipari cég, a Schneider és a Legrand összekívánt olvadni, és ezzel kapcsolatos kérelmüket benyújtották az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, a két cég összeolvadása akadályozná a versenyt a piacon, a hatékony versenyt a piacon, ezért tulajdonképpen megsemmisítette a két cég összeolvadását. A Schneider cég megtámadta az elsőfokú bíróságon az Európai Bizottságnak a döntését, és 2002-ben az elsőfokú bíróság tulajdonképpen az Európai Bizottság döntését marasztalta el. Magyarul azt mondta, hogy a megsemmisítést kimondó bizottsági döntés az jogellenes volt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban a közösség versenyszabályozásával foglalkozunk. Megtudhatják azt is, hogy az Unió mi alapján és mely területeken engedi a versenyt, és hol van szükség szigorúbb szabályozásra. Az OMV MOL vita kapcsán Boris Györgyel, a Brux Info elemzőjével arról is beszélünk, hogy milyen vállalati összeolvadások számítanak jogszerűtlennek.
Kettős cél van. A legkönnyebben megragadható természetesen az, hogy minél előnyösebb helyzetbe hozzák a fogyasztót. Ha verseny van, akkor a versenyben résztvevők szükségszerűen igyekeznek minél előnyösebb kínálattal előállni, értve ez alatt, hogy szélesítve a kínálati skálát, a termékek összetételét, minőségét, másfelől viszont szükségszerűen kénytelenek egymásnak alákínálni árban, tehát erősegíti a termékek könnyebb hozzáférhetőségét. Valójában egy sokkal mélyebb, ha úgy tetszik, filozófiai megfontolású szempont is a kezdetek kezdetén egyértelműen kitapintható volt. Az egyik szempont az is volt, hogy mindenképpen olyan piaci körülményeket kell teremteni, ahol nincs arra mód, hogy olyan domináns piaci gazdasági szereplők uralják a gazdasági életet, amelyek aztán adott esetben tulajdonképpen saját elhatározásból a politikai rendszert kiforrani tudják.
Amikor az Európai Unió vizsgálódik egy-egy ügyben, meddig mehet el, milyen jogköre van, mennyire szólhat bele, mennyire formálhat át nemzeti elveket, jogszabályokat?
Nagyon széles jogköre van az Európai Bizottságnak, ez klasszikusan az a terület volt, ahol a tagországok rendkívül nagy felhatalmazást adtak az Európai Uniós intézményrendszernek, és konkrétan az Európai Bizottságnak is. Vannak fokozatok. Tehát a bizottság csak, mint mondtam, bizonyos értékhatárok felett, bizonyos forgalmi határok felett, és bizonyos adottságok meglétekor válik illetékessé, akkor viszont egyedül illetékessége van, és rendkívül erős eszközei. Ebben még az is beletartozik, hogyha például nagyvállalatok között, multik között kartel gyanús megállapodás szimatáról van szó, vagy egyszerűen pontos információ, mert valaki feldobta az együttműködést, akkor a népszerű, elhíresült forgatókönyv szerint a bizottsági ellenőrök éjszakai razziát tarthatnak, bejelentést nélkül behatolhatnak a cég hivatalaiba. Aztán olyan esetekben, amikor versenyszabállyal ellentétes gyakorlatot észlel a bizottság, nem kell ebben az esetben megvárni, kikérni az Európai Bíróság döntését.
Ugye az ügy az azért is aktuális most, legalábbis magyar szempontból, mert itt van a MOL-OMV vita, amelyre szakértők azt mondták, hogy nem feltétlenül, de nem lehetne arra számítani, ha két cég fuzionálna, hogy az Európai Unió ezt ellenezné, hiszen szakértői vélekedések alapján legalábbis ennek még örülhetne is az Európai Unió, hogy működik a belső piac. Más cégek fúziójánál viszont már felemelte hangját Brüsszel. Ebben az esetben mi a vezérelv? Mi az a fúzió, ami örvendetes, és mi az, ami nem?
Semmi olyan fúzió nem örvendetes, ami piaci helyzettel visszaélésre lehetőséget adó domináns helyzetet idéz elő. Vannak azonban kivételek. Az Európai Bizottság engedélyez olyan fúziót, ami átmenetileg felfüggeszti a tilalmat bizonyos fúziókra, amik esetleg pusztán mechanikus számértékek összevetése alapján nem lehetne engedélyezhető, lehetővé teszi mondjuk a G3 távközlési technológiában alkalmazandó még hatékonyabb technológiai rendszer bevezetését és elterjedését, ami viszont közérdek, fogyasztói érdek, mi több gazdasági innovációs érdek, és ilyenkor lehetővé teszi, hogy átmenetileg átlépjenek egy más szempontból viszont mechanikusan alkalmazott szabályon.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy hol is áll jelen pillanatban a lisszaboni folyamat.